És elhittem a termékembe, hittem azt, hogy ez egy feketőves termék, aztán azt kellett kitalálni, hogy ezt hogy mondom-e 10 millió magyarnak. Száztíz számozott kancsóba kiöntötték a vizeket, és mit az Isten a Szent Királyi vizet választották. Utána már talán mosolyogtunk, utána 2004-ben meg kiderült, hogy valóban a világ legjobb víz a Szent Királyi. Az embereknek a fejébe fölgyújtott a lámpát, hogy hoppá, víz és víz között különbség van. Lehet szidni a multikat, de a multik ugye 100-200-300 éve vállalkoznak. Olyan menedzsment tapasztalatuk van, ami nekünk nincs. Nem a vízért lesz a háború, hanem a természetes ásványvízé lesz egy. Hát a háború nem is, de egy kisebb harc lehet, hogy lesz. 20 millió volt a jegyzettőkénk először, és utána nagy véres verítékkel föl tudtam 110 millióra emelni. El kell képzelni, hogy 16 milliárdot finanszíroztam vele. Hogy azt hogy csináltam, ez egy jó kérdés, de ez egy kötéltánc volt.
Köszöntünk mindenkit, ez itt a Magyar Sikersztori Podcast, mai vendégünk pedig nem más, mint Badog Levente, a Szentkirályi Kékkúti Ásványvíz Kft. Alapító tulajdonosa és ügyvezető igazgatója. Köszönjük Badog úr, hogy fogadott itt minket a Szentkirályi Központban, itt az Infoparkban, és köszöntjük műsorunkban.
Köszönöm a meghívást.
Akkor vágjunk is bele az első kérdésre, hogyha készen áll. Ha pár szóban meg kéne fogalmazni a sikert, akkor milyen szavakkal élni, hogyan definiálná?
Hát pár szóban nem lehet megfogalmazni a sikert, mert a siker az nagyon sok dologtól függ. De vannak olyan dolgok, amit ki lehet belőle ragadni. Tehát az, hogy hitelesnek kell lenni, elszánnak, sikeresnek, hitelesnek, tehát nagyon fontos, hogy az, amit kommunikálunk, az úgy is legyen. Kiváló minőségű terméket, most az én esetemben alapanyagról beszélünk, de teljesen más iparterületeken is, tehát kiváló terméknek kell lenni azzal, amivel foglalkozunk, meg azzal, amivel piacra akarunk jönni. Tudnunk kell, hogy mit akarunk, hova akarunk eljutni, ki a célközönségünk, ki a piacunk, eznek a piacnak, akit mi megcélzünk, annak mik az igényei, és az igényeit azt hitelesen, teljes hitelességgel ki kell elégíteni az igényeiket. Úgyhogy nagyon sok dolog az. Hát aztán a végén, meg közben a technológia is nagyon fontos, hiszen kiváló minőségű terméket, az én esetemben mindig azt mondom, hogy egy bányász vagyok, hiszen a vizet az bányászom, és egyébként egy nagy érték vagyok Magyarországnak, hiszen áfát teremtek, mivel a föld alól felkibányászunk a vizet, és ezzel egy terméket hozunk létre, és mi vagyunk az elsők, akik létrehozzák az általános forgalmi adót, mondjuk persze ott van flakon kupak címke, de a magának a nyers terméknek az előállítása az itt kezdődik nálunk. Úgyhogy nagyon fontos a technológia, csak kiváló technológiával lehet kiváló termékeket létrehozni. A mai világban már nem lehet sumákolni, nem lehet olyan dolgokat kommunikálni, amik nem léteznek, vagy nem valósak. Mert ugye most már az internet van mindent, ugye egy baráti beszélgetésnél tudják, hogyha valaki valamit mond, a Google-ba egyszerűen csak beütjük, és akkor leellenőrizzük a hitelességét. Tehát mindennek utána lehet ma nézni, felgyorsult a világ, és tényleg csak a legjobbak tudnak talpon maradni. Egy ideig volt az árverseny, hogy az árak, tehát ez egy nagyon vékony mezsgye, hogy az árakkal lehet piacot szerezni, vagy a minőséggel. Ugye mivel márkateremtőnek tartom magam, én azt gondolom, hogy a márkával lehet leginkább, hiszen aki ára hoz létre magának piacot, az nem elsősorban a minőségre orientálódik. És az, aki egy brandet létrehoz, és egy brandet birtokol, annak sokkal fontosabb a minőség. Az, hogy az, ugye vannak olyan brandek, olyan márkák a ruhaiparban is, amik már 100-200-300 éve léteznek, és azok azért léteznek, mert hitelesen kommunikálják a brandjüknek az erősségét.
Igen, tehát akkor hitelesség, minőség, tudatosság, ezek ugye a fő szavak. De ugye minden sikernek van egy kezdete is, ezért azt szeretném kérdezni, hogy mivel foglalkozott, mielőtt vállalkozni kezdett, tehát ugye az életének az első szakasza az hogyan nézett ki?
Hát ugye én világéletemben sportoló voltam, én a Budapesti Honvédnak voltam a cselgáncsozó, először ugye kecskeméti vagyok a Kecskeméti Sportklubnak, és utána már katonának följöttem a Budapesti Honvédba, és utána a Honvédnak lettem a sportolója. De hál' Istennek emellett azért a tanulmányaimat se hagyta az édesapám, hogy sútba dobjam, tehát nem csak a sport volt a lényeg, hanem az is, hogy a szakirányú végzettségem, vagy a szakmába lévő elhivatottságomat is erősítse. Hát ez pedig úgy tette, hogy ugye egy vegyészmérnök volt, a Közép-Magyarországi Pincegazdaságnál dolgozott, utána meg az Olympus Kft-nél, az első nyugat-európai magyar Kft-nél, magyar az 80-as években jött létre, és engem ott érintett meg egyébként ez a vállalkozói szellemáján 14-15 éves korom. Nekem nagy szerencsém volt, mert igaz, hogy olimpiai bajnok akartam lenni, de mellette, tehát nekem fordítva működött a világ. Tehát van, aki iskolába jár tanul, és valaki valami akar lenni, és mellette hobbiból sportol. Nekem fordítva volt, nekem a sport volt a hivatásom, és a elhivatottságom, és a hobbim az pedig a szakma volt, azt, amit édesapámnál láttam. És ugye ennek a szakmának a dolgait meg is tanultam, hiszen elmiszer gépész vagyok, elmiszer tartósító, és később már marketing közgazdász lettem. Tehát ez mind hozzájátszott ahhoz, hogy én szerettem azt, és ezt most is ajánlom a fiataloknak, hogy azzal foglalkozzanak, azt tanuljanak, amivel tényleg valóban foglalkozni szeretnének idősebb korukban, hiszen az én időmben még úgy nézett ki a dolog, hogy kellett egy érettségi, meg kellett egy diploma, de az teljesen mindegy volt, hogy milyen. És ezért van az egyébként, hogy most már nem, mert most már jönnek ki a fiatal szakmai tudással rendelkező emberek, de az én korosztályomban nagyon sok olyan ember van, aki úgy lett pedagógus, hogy soha nem akart tanár lenni, vagy úgy lett közgazdász, hogy soha nem akart a szakmájába dolgozni, egyszerűen egy diplomát akart, és ezért nagyon sok szakember hiányzik Magyarországról, az én korosztályomból. És most arra ösztönzöm én is az egyetemeket, a főiskolákat, hogy olyan diákokat neveljenek ki, hogy később használva lesznek az iparnak, hiszen nagyon erős a könnyűipar, nehézipar, élmiszeripar, az agrárium, hiányoznak az agrármérnökök. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez megvalósuljon.
Igen, hát abszolút egyetértünk, és hogy ha már egy kezdetekről beszéltünk, akkor azt szeretném megkérdezni, hogy jól értesültünk, ön ugye átvette még a kezdetekben édesapjától a Szentkirályi céget, önt, hogy megvásárolta, és mi határozta arra a lépésre, hogy egy akkoriban 200 milliós veszteséggel működő céget felvásároljon, és utána abból induljon el?
Hát ugye én abba hagytam a cselgáncsot, elkezdtem vállalkozni, elég jól meneteltem. Én világ életemben úgy dolgoztam édesapámmal, hogy ő volt a vegyészmérnök, technológus, ő állította elő a termékeket. Én mozogtam a piacon, én tudtam, hogy mire van szüksége a piacnak, mennyire lehet adni, mit lehet eladni. Vittem az információt, és ezeknek a termékeknek a dizájnját, a marketingét is én csináltam meg. És ez így jól működött nagyon sokáig. De utána, hogy ugye a multi gyártók azok már itt vannak, de amikor a multi kereskedelmi láncok bejöttek, akkor mi magyar gyártók becsúsztunk középre, a legrosszabb helyre. Ugye annyira nem tudtunk drágák lenni, hogy marketingeljünk, de annyira nem tudtunk olcsók lenni, mert nem volt technológiánk, hogy árral tudjunk versenyezni. És azért volt egy-két álmatlan éjszakánk, ezért 2003-ban én úgy döntöttem, hogy én megpróbálom egyedül, hogy akkor már 4-5 cégünk volt, több üzemünk volt, és akkor ezt a veszteségesnek tűnő Szentkirályi telep helyett én kivásároltam. Egyébként egy nagy titkot árulok, én annyira nem hittem a vízbe, mint az édesapám. Tehát az édesapám mindig azt mondta, hogy a Szentkirály elsőn ez a világ legjobb vize. Mindig mosolyogtunk rajta, hogy jó van apuka, igen. Mindig tüntetőleg az összes étterembe hozott egy palac Szentkirályt, és kirakta az asztalra a műanyag flakont. hogy ő csak ezt issza. Hát aztán utána már nem mosolyogtunk, utána 2004-ben meg kiderült, hogy valóban a világ legjobb víz a Szentkirály, és ezzel egy nagyot dobbantottunk. Ugye 2003-ban alapította meg Szentkirály Esővíz Kft-t, és el kellett gondolkoznom, hogy menjek tovább, hogy a olcsó ára üssem a többi magyarral együtt egymást, vagy pedig ugye itt volt a négy a világ legnagyobb cége, üdítőital és vízpalackozó, nem mondok ásványvízpalackozót, mert nem mindenki ásványvizet palackozik, aki vizet tölt. Tehát a vízpalackozója, vagy hogy nekik az ő piacukra menjek rá. Hát ugye miután az édesapámnak a szavai a fülembe csengtek mindig, hogy a világ legjobb vize, ez én úgy gondoltam, hogy ez a víz ez megérdemli, hogy prémium kategóriába kerüljön, és én megtámadtam a legnagyobbakat, és hogy ez mi vezetett, hogy vettem erre a bátorságot, hát ezt maximálisan a judónak köszönhetem. Ugye a Cselgácsban tanultam meg a hitelességet, hogy ott felveszem a fehér kimonót és a fekete övet, akkor a tudásnak mögötte kell, hogy legyen, mert ha nem, akkor a citromsárga öves kislány följön és össze-vissza ver. És ha nem vagyok birtokában annak a tudásnak, amit a megjelenésemmel tükrözök, akkor az hiteltelenné tesz, és összetöri a sportkarrieremet. És én hittem a termékembe, hittem azt, hogy ez egy feketőves termék. Aztán azt kellett kitalálni, hogy ezt, hogy mondom, mert 10 millió magyarnak, utána pedig több 100 millió európainak.
Igen, és milyen fő lépések vagy mérföldkövek voltak, amiket esetleg kiemelne? Ugye szeretném megemlíteni, hogy akár Grammy vagy Oscar gálára is sikerült már bekerülni.
Hát ezek mind ilyen kis marketing csipetek voltak. A fő állomások azok nem ezek a dolgok jelentették. Ugye az első az volt, hogy megtaláltuk az Szentkirály esővizet, ugye ez egy jégkorszaki lencse. És nem is az a csodálatos benne, hogy a jégkorszaki lencse, és nem a víz kémiája csak a csodálatos, hanem az is, hogy ezt egy 150 méter agyagréteg védi dugószerűen a környezettől, tehát ez teljes mikroklímában van 10 000 évek óta. És tulajdonképpen 18 Celsius fokon jön föl télen-nyáron, és 0% a csíratartalma, arzén, nitrát, nitritmentes, tehát fantasztikus értékei vannak, hogy a törzs fejlődése együtt keletkezett és együtt alakult ki. Ahogy az emberiség fejlődött, közben ez a Szentkirály ásványvíz szívta magába azokat az ásványi sókat, amire a mai embereknek is szüksége van. Ez volt egy nagy mérföldkő. A másik nagy mérföldkő az volt, amikor elhatároztam, hogy megvásárolom édesapámtól. A harmadik az volt, amikor kaptunk egy megkívást, ezt hosszú lenne elmesélni, ez hogy történt, de kaptunk egy megkívást, nyitottak, ugye volt a Párizsi Aqua Expo, és nyitottak Kelet-Európára 2004-ben, addig csak Nyugat-Európa és tengeren túli cégek vettek itt részt. De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy itt ásványvizek voltak, vagy palackozott vizek voltak, itt minden volt, ami víz. Tehát wellness hotelek, krémek, vízpakolások, hidromasszázs zuhanyok, tehát minden, ami vízről szól. Csak ennek egy szekciót csináltak, ami a palackozott vizeket külön választotta. Aztán olyan nagy jelentkezés, és olyan nagy tábor jött össze, hogy 100 a világ vízgyártóinak a 75%-a megjelent ezen akkori Aqua Expo-n, azon az egyen egyébként. És úgy megörültek a szervezők, hogy házi versenyt szerveztek, és 110 számozott kancsóba kiöntötték a vizeket, és mit az Isten, a Szentkirályi vizet választották. Nagyon elit zsűri volt egyébként a francia egészségügyi hivatalnak az elnökasszonya, a Párizs alpolgármestere, tehát fantasztikus zsűri bizottság volt ott, és kiválasztották a Szentkirályt. Aztán utána ugye mindenki azt hitte, hogy most ez micsoda fantasztikus dolog. Az egyébként, de nem az volt ennek az üzenete. Ennek a fő üzenete az volt, hogy víz és az embereknek a fejébe főgyújtotta a lámpát, hogy hoppá, víz és víz között különbség van. Na és akkor én ezt használtam ki. Mert ugye jobb esetben, meg az édesapám is, ez kap egy ilyen díjat valaki, kirakja az irodájába, leporogatja, és akkor el van vele. Ugye én ezt elég rendesen kihasználtam, úgyhogy egy nagyon erős PR kampányt építettem rá, és utána akkor, 2004-ben egy 10 éves reklám tervet eszeltem ki, reklám és technológiai tervet, tehát pontosan könyvről könyvre, lapról lapra haladva 10 év alatt építettem a brandet, és utána a technológiát. Tehát nem azzal kezdtem, hogy egy nagy kereslet lett a Szentkirályra, és elkezdtem a technológiai fejlesztést, és amikor kész lettem volna a technológiával, nem lett volna vevő, hanem ütöttem tovább a hírt és a marketinget. És ezzel egyébként azt értem el, amit most a nagy almás telefongyártó rendszeresen csinál, hogy a hiány teremt a piacon, amikor kijön egy termékkel, akkor azt úgy teszi, hogy kevesebb egy gyár direkt, mint amennyi az igényre, és akkor egy őrületet gerjeszt. Most én ezt nem direkt csináltam, nekem egy rossz minőségű gépen volt, amivel nem is tudtam többet előállítani, de ugye el voltam ebbe a dologba, de azt tudtam, hogy ez hosszú távon nem tartható, föl 2-3 évig, és akkor elérkeztünk egy következő mérföldkőhöz, amikor 2007-ben megvettem a világ legjobb gépsorát. Ugye abba se kötöttem kompromisszumot, tudtam volna Kínába olcsóbbat venni, vagy Olaszországba egy középkategóriát, de megvettem a német csúcs technológiát. És ezzel például azt értem el, hogy egy olyan technológiát vettem meg, amit a multik is megirigyeltek, és úgy kötöttem meg a gyártóval a szerződést, hogy referenciaüzemként működhetett, és a világ legnagyobb cégének a mérnökei nálam tanulták ennek a gépnek a működését, úgyhogy abban a pillanatban a szakma is elismert. Ez volt egy nagy mérföldkő, de aztán több is volt, aztán voltak ezek a marketingek, voltak ezek a külföldén. Én ezeket a külföldi megjelenéseket legfőképpen a brand erősítésére, és egyébként a mai napig is, aki vizet gyárt, mondjuk az üdítőt, azt lehet globalizálni, az ásványvizet nem, tehát ezért nagyon nehéz az ásványvízzel egy globális brandet létrehozni, de erre már rá is jöttek az ásványvizesek, és ezért minden ásványvíz nemzeti termék, és minden nemzetnek a saját ásványvíz a piacvezető. Úgyhogy azért harcoltam, hogy ne lehessen globalizálni az ásványvizet, de ez nem feltétlen tett nekem jót, hiszen így nem tudtam Szentkirályt gyártani Amerikába, és ezért nem tudtam globalizálni a brandet, ezért most már úgy állunk a mai nap, hogy úgy terjeszkedünk, és hogy globalizáljuk nem a brandet, hanem a vállalatot, hogy cégeket vásárolunk fel Európába.
És akkor ezt nevezném mondjuk az egyik nehézségüknek, vagy kihívásuknak, hogy hogyan?
Nem, hát itt a magyar nekünk, Szentkirály ásványvizek, a magyar piaca a főcsapáson, és a legfontosabb. Aztán Habatortán egyébként 5 évig dolgoztam azon, hogy a szaúdi piacra bejussak, be is jutottam, de olyan nagy volt az igény Közép-Európában, hogy egyszerűen nem tudtuk kiszolgálni. Szaúd-Arábiában ott benn voltunk 600 üzletben, úgyhogy ki kellett vonulnunk. De nem bánom, mert ugye ez a piac, ami nekünk a lényeg.
És akkor ugye a nemzetközi terjeszkedéshez kapcsolódóan, ugye 2015-ben egy stratégiai partnerségre lépett Alessandro Pascalival, a Mattoni 1873 tulajdonosával. Jelenleg hogy látja, hogy ennek az együttműködésnek például mik voltak a fő előnyei?
Hát ugye azt mindig is mondtam, és ugye önök a Corvinusra járnak, ugye?
Igen.
Corvinusra járnak közgazdászok, tehát már önök nem fognak ezzel találkozni, de én találkozok vele, amit mondtam itt az iskolákról, az egyetemekről, és ez igaz a vállalkozásokra is, hogy nagyon sokan 80-as évek végén, 90-es évek elején elkezdtek vállalkozni, és fogalmuk se volt arról, hogy mi a tőke. Ugye mi azt tudtuk a tőkéről, hogy a Marx írta, hogy döntsd a tőkét, ne siránkozz, és a Marxnak volt egy ilyen tőke című könyve, de nem tudtuk, hogy mi az a tőke. Ugye az arról szólt, hogy kell a tőkét megdönteni, nem arról, hogy az mi. Az egy ellenségkép volt. Tehát és éppen ennek következtében az a generáció, aki a 90-es évek elején elkezdett vállalkozni, az nem is foglalkozott ezzel a szóval. Pedig ez egy nagyon fontos szó, és nagyon fontos ahhoz, hogy nagy vállalatot építsünk. És az összes magyar vállalat alul van tőkésítve. Tehát nincs elég. Ugye a Szentkirálynak is az volt majdnem a végzete, a növekedése. Tehát nőttünk, hát ugye már 20 millió volt a jegyzett tőkénk először, és utána nagy véres verítékkel föl tudtam 110 millióra emelni, és azt el kell képzelni, hogy 16 milliárdot finanszíroztam vele. Hogy ezt hogy csináltam, ez egy jó kérdés, de ez egy kötéltánc volt. Tehát ha... És ma is, mai napon is egyébként vannak olyan nagy magyar márkák, amik még magyar családoknak a kezében vannak, akik ezzel küzdenek, ezzel a problémával. Mert nem akarnak eladósodni, de viszont nem tudják finanszírozni a cégnek a működését és a növekedését, mert ott marketingelni kell, fejleszteni kell. Tehát mindenki, csak azt hiszi például, hogyha van valaki, és beszéljünk egy másik szakmára, egy szép szállodája, hogy jönnek a vendégek, fizetnek, és akkor erre ki a pénz, és akkor ennyi az egész. De nem ennyi az egész, mert új konyhagépet kell venni, leszakad az ágy, kiszakad a függöny, fölázik a szőnyeg, tehát állandóan investálni kell. Jönnek ki az új berendezések, az új számítástechnikai gépek, az új kamerák, az új klímák, sorolhatnám. Tehát ahhoz, hogy ezt fenntartsuk, ez hatalmas költségek, és egy tőke nélkül, egy alul tőkésített cégnek ez a katasztrófához vezethet. És 2015-ben voltam én már azon a szinten, hogy ezt a forgalmat nem tudtam finanszírozni egyedül, eladósodni nem akartam, és ezért úgy döntöttem, hogy egy szakmai, tehát spontán azért, hogy a cég nagyjá váljon, és erős maradjon, és fennmaradjon egyébként az utókornak is, a Szent Királyi Brand, ezért egy nagyon erős európai szakmai befektető mellett döntöttem, és őt vontam be a cégnek a feltőkésítésébe, és ezért azóta egyébként, ezért nagyon sok támadást kaptam, de sajnos ez elkerülhetetlen, de ezt tudni kell, hogy a Coca-Cola, az Apple, a Microsoft, hogyha ők nem vonnak be tőkét, ugye a Microsoft az a létrehozásának pillanatában eladta a részvényének az 51%-át, és így lett Microsoft, nem lett volna világcég. Tehát ezeket sajnos ezt tudomásul kell venni, hogy pénz, tőket, tehát pénzt csak pénzzel lehet csinálni, és olyan tőkét kell berakni, ami nem igényli nem kerül pénzbe a vállalatnak. Úgyhogy ez volt az, amikor bevontam a Pascal családot, az Alessandrót, és azóta együtt menetelünk. Én főleg egyébként az én részem az a közép-európai rész és a magyar résznek a felügyelete.
Igen, de hát akkor, hogy ön is fogalmazta, azért egy nagyobb jó érdekében megéri néha lemondani valamiért.
Hát én, mint egyén jobban jártam volna, hogyha például egy pénzügyi befektetőnek eladom tízzel annyit, de tudtam azt, hogy például ez is egy nagy betegség a magyar ügyvezető igazgatóknak, hogy azt hiszik, hogy ők a legokosabbak, és egy egyszemélyes vezetés, tehát az egy ideig működik, de egy idő után nem működik, tehát szürke állományra szükség van. Szürke állomány, technológiát, azt tudni kell, hogy lehet szidni a multikat, de a multik ugye 100-200-300 éve vállalkoznak, olyan menedzsment tapasztalatuk van, ami nekünk nincs, és olyan menedzsment technológiájuk. Tehát én csak ámultam, meg itt is most egyébként bejövök ebbe az irodába, és csak nézek, hogy milyen eszközök, milyen technológián, milyen meetingek, milyen matrix rendszeres ellenőrzési szisztéma van, tehát hogy rendeljük az árut, hogy vásárolunk, a minőségbiztosítási pozíciónk, tehát az az igazság, hogy én elvéreztem volna már, és egyszer csak azon vettem észre magam 2015-ben, hogy a napi rutin, a napi munka már úgy elvette az időmet, meg az energiámat, hogy nem tudtam felnézni az asztalról, és nem tudtam előre nézni, hogy mi legyen a Szent Királynak a jövő és a fejlődési útvonala, és ezért kezdett a Szent Király egy kicsit belassulni, mert azzal, amivel előtte olyan jól foglalkoztam a brandnek a menedzselésével, meg azzal, hogy forrásbevonás, pénzbevonás, az új technológia felkutatása, tehát ezekkel nem tudtam foglalkozni. Tehát egy idő után már 2015-ben már egy raklapszámlát kellett minden nap jóvá hagynom, tehát ez egyszerűen ez elképzelhetetlen. Tehát azzal a stílussal, már kis magyar vállalkozói stílussal, ez sokáig nem lehetett volna életbe tartani.
És akkor ezután jött megint egy nagyobb lépés, amikor 2019-ben ugye felvásároltak a Pepsi magyarországi jogait, ugye ide tartozik akár a Schweppes, Cheetos, üdítők és snackek is. Emögött mi volt a motiváció is, és mik a tervek?
Ez egy nagyon egyszerű motiváció volt, ugye itt most már beszélhetünk arról, hogy két nagy brand, igazi két nagy brand van például Magyarországon. hogy mi a Horecába, a vendéglátóba erősíteni akartunk, ott volt egy nagy ellenfelünk, a piros cég. Neki volt egy kólája, neki volt a piacvezető kólája, nekünk volt a piacvezető ásványvízünk, és nem igazán tudtunk eredményeket elérni, hiszen egy vendéglátós az a üdítővel, mivel magasabb az ára, vagy az értéke, ezért nagyobb hasznot tudott realizálni. Ezért nagyon sok vendéglátóssal nem tudtunk megegyezni, ezért szükségünk volt egy kólára, és így kialakult egy egészséges harmónia, egyensúly. Ugye birtokában vagyunk a piacvezető víznek és a második üdítőitalnak, szembe a vetélytársunkkal, akik a piacvezető kólával, meg a második brandű vízükkel vannak jelen. Úgyhogy innentől kezdve egy reális választást tudtunk a vendéglátó szektor elé letenni az asztalra, ami egy hatalmas növekedést is jelentett nekünk. Hát most ugye ez a Covid vírus, ez nagyon oda. Ennek a elképzelésüket egy kicsit áthúzta, mert ugye pont ahol plusz forgalmat, plusz bevételt, nyereséget realizáltunk, pont az tűnt el egyik pillanatra a másikra. Hát most éledezik, de nem az, ami előtte volt, és nem is tudom, hogy lesz-e valaha.
Te mégis azért még a, ahogy mondta, vezető ásványvíz Magyarországon, Szent Király.
Abszolút, persze.
Gondolom, és ehhez kapcsolatban vannak olyan aggodalmak mondjuk így a 21. században, hogy nem csak az olaj, de hogy az ivóvízkészletek is kifagyóban vannak. És ön, mint a Szent Király tulajdonosa, így a cég, most az elsősorban az ásványvíz részlegét, tehát nem a más üdítőit adok, de hogy az ásványvíz részleg mennyire lehet stratégiai jelentőségű vagy fontosságú, mondjuk mennyire járult hozzá Magyarország stabilitásához, előrejutásához a jövőben?
Én úttörőnek tartom magam abban a szempontból, hogy a multi cégek meg a Nyugat-Európa az először próbál, ahogy mondtam, az előbb próbálta globalizálni a vizet, mert ugye azt tudni kell, hogy a természetes ásványvíz, ami a törvény vagy a szakma által előírt minőségére tekintve, ennek a minőségi természetes ásványvíznek a 70% az Közép-Európa alatt található.
Az egész világon?
Igen. Tehát a Amerikában, Közel-Keleten, távol nincs ilyen víz. Nincs ilyen ősi víz. Nem létezik. Az őskontinens az Európa, és itt vannak ezek a kiváló minőségi vizek. Ugye először a Nyugatnak az volt a feladata, hogy elbagatelizálja ezt a dolgot, és azt mondja, hogy a Colorado folyót megtisztítom, és egy palacba rakom, akkor az ugyanolyan víz, mint az európai ősi csodálatos természetes ásványvíz. Mikor ez nem sikerült, mert ugye Evianba 2004-ben alapult meg a Vízvilágszövetség, ásványvízvilágszövetség, utána az Vízvilágszövetség lett, mert ott egyértelműen kihangsúlyoztam azt, hogy ezek nem ásványvizek, amikkel az egész világon találkozunk, az egy teljesen más kategória. Ezt mindig úgy ahhoz a fémekhez szoktam hasonlítani. A természetes ásványvíz az arany kategória a fémeknél. A gleccservizek, amik Európa peremén találhatók, ezek a felszíni ősi vizek, ezek az ezüst kategória, és ugye van a bronz kategória, vagy a vas, hogy úgy mondjam, amire szükség van, mert ugye a középkorban is azért alakult ki a vas, mert először mindent nemesfémből, aranyból, meg ezüstből csináltak, aztán egy idő után elfogyott, meg kevés volt, és ki kellett találni egy új fémet, ami minden emberhez hozzáférhetővé teszi ezt az új anyagot. Na ez lett az első vizekben a tisztított vizek, ez az asztali vizek, ami úgy épül föl, hogy tavakat, folyókat és tengereket tisztítanak meg, ebből egy fordított ozmozissal kivonják belőle esetleg a sót, vagy egyéb anyagokat, visszaraknak belőle utólag egy-két potenciális ásványi sót, mint a kálcium, magnézium, és ezeket palackozzák, és teszik az embereknek az asztalára, de ez nem egy bűncselekmény, hiszen erre szükség van, hiszen az amerikai embert is valamivel itatni kell, meg a Közel-Keletit is, úgyhogy ez egy szükséges dolog, de ez a vas kategória. Tehát amit mond, először rá kellett ébresztenünk a világot, hogy a legjobb és a legtökéletesebb víz az ásvány, a természetes ásványvíz. Na és hogyha majd Ez is megint lehet, hogy fordítva fog esni, amikor erre rájönnek, ők is már kezdenek egyébként, mert most már azok a multik, akik például Amerikába vagy Angliába folyóvizeket palackoznak, azok is már Magyarországon inkább természetesen vízforrásokat akarnak megvenni, vagy megvásárolni, vagy nem Magyarországon, Közép-Európába. Tehát amikor ez egyértelművé válik, akkor azt gondolom, hogy igen, nem a vízért lesz a háború, hanem a természetes ásványvízé lesz egy, hát a háború nem is, de egy kisebb hasz lehet, hogy lesz, hiszen hosszú távon a törzsfejlődésben az emberi szervezetnek a természetes ásványvízre van a szüksége. Tehát a természetes sókat, a kálcium, magnézium, hidrogénkarbonátot, ezeket, akár a nátriumnak is a nyomait a legegyszerűbb folyadékból bevinni, és ezt vízből kell megtenni, hiszen a vízben nincs semmi több más olyan adalékanyag, ami esetleg káros lehet az emberi szervezetre. Tehát ezért a legtökéletesebb megoldás már a szájba elkezd oldódni az ásvány is, és az embernek, a vérének, a szívének, a csontjainak szüksége van ezekre az ásványisokra. És ezek a tisztított vizek, amik más földrészeken vannak, azok ezt nem tartalmazzák. Vagy ha tartalmazzák, akkor nem természetes állapotában, és ezért a társadalomban, nem most, de hosszú távon egy problémát fog okozni, hogyha nem olyan minőségű vizet visznek be a szervezetükbe. Főleg ugye most már mindenhol nagy marketing a hidratálás, hogy napi 3 liter folyadékot be kell vinni az emberi szervezetbe. És egy kicsit félreértés szokott lenni, tehát nem 3 liter vizet kell meginni naponta, hanem 3 liter folyadékot, ez lehet bármi. Leves, fagyi, bármi, ami folyadék, de 3 litert be kell vinni. És hogyha ezt be kell vinni a szervezetbe, azt arra törekedni kell, hogy a 3 literből a nagy része az természetes ásványvíz legyen.
Igen. Hát szerintem már csak ennek a témának a komolysága is mutatja, hogy milyen komoly birodalmat épített ki, úgymond. És ez egy elég nagy cég is, ugye. Térünk át egy olyan személyes kérdés, hogy mi az állandó fókusz titka, tehát hogyan tudja ezt összehangolni és mindet menedzselni.
Egyre nehezebben. Hát ugye az a titka, hogy mikor bevettem a Alessandro Csalko, hogy a menedzsment politika az megváltozott, és az operatív munkát azt nagyon sikerült levenni a vállamról. Hát most még vissza kell az én nyúlkálnom, az amikor probléma, most is ez a krízis helyzetben egy-két vezető menedzser nem éppen a legjobban reagált, tehát néha vissza kell nyúlni, de maga a mindennapi munka az fantasztikusan működik, és jól megy, és ezért van időm azzal foglalkozni, hogy hol tudunk javítani és fejleszteni a vállalatcsoportnak a munkáján és tevékenységen.
És mondjuk mekkora felelőssége jár, vagy hogyan érezte magát, amikor felkerült a 100 leggazdagabb magyar listájára? Nem tudom, hogy ez inkább egy szeretett téma, vagy inkább egy nem kívánatos téma.
Ez megmondom őszintén, hogy ez... Az, aki nem úgy célzi a vagyonát és a pénzét, hogy nyugodtan aludjon, annak nem publikus téma. Nekem azért publikus téma, mert én nem úgy tekintek rá, hogy most ez rólam szól. Ez arról a brandről, márkáról vagy értékről szól, amit létrehoztam. Tehát ez egy jó visszacsatolás ezt lehet többféleképpen értelmezni, ezt a 100 leggazdagabbat. Ezt lehet úgy értelmezni, hogy úristen, ez a gazdag őrült, ez szórja a vagyonát és szétszaggatja az országot. Meg lehet úgy is értelmezni, hogy valaki létrehozott valamit, értéket teremt ebbe az országba. Ugye a kommunizmusban, ahogy még nem éltek, a kommunizmusban az állam tartotta el az embereket. És ezt fel kell fognia mindenkinek, hogy mikor 90-ben úgy döntött az ország, hogy itt elkezdődik a kapitalizmus, akkor az állam, az állami cégek tönkre mentek, vagy eladták őket. És a magánvállalkozóknak, vagy a magánvállalatoknak, akik esetleg magánemberek tulajdonában vannak, ennek a feladata lett az országnak az eltartása, és az embereknek az eltartása. Tehát a munka, helyteremtés, és ez természetesen ezeknek az embereknek együtt jár azzal, hogy a vagyona fejlődik. És itt nem a pénzről van szó, hanem a vagyonról van szó. Lehet olyan milliárdos, akinek például most mondok egy durvát, 1 millió forint nincs a zsebébe. Van ilyen. Úgyhogy itt az emberek majd egyszer meg fogják érteni, hogy most a 100 leggazdag az nem azt jelenti, hogy most valaki 20 milliárdra sétálgat az autójába. Tehát ez nem erről szól, hanem az, amit tulajdonol, irányít, annak ez az értéket képviseli, de aztán lehet, hogyha bejön egy krízis, egy válság, vagy egy probléma, akkor ennek a tizedéjét tudja csak a céget pénzét tenni, vagy azt az értéket, amit létrehozott. Tehát ez egy, mindig azt mondtam, hogy akkor majd, amikor ebben a 100 leggazdagabban, nem hogy ügyeskedők lesznek előtérbe, és a legvagyonosabbak, hanem azok az emberek lesznek, akik értéket teremtenek, technológiát, élelmiszeriparba, autógyárak. Ugye Olaszországban, Németországban, a Porsche család, a Lidl család, Ausztriában Julius Mein, a Red Bull, tehát ezek a családok vannak ez a top listán, és ez a normális. Ha majd az kelet-európai országokban is így fog alakulni, akkor az majd normális lesz, és akkor az jó lesz. Bár már látom egyébként, hogy a manapság már a magyar listában is egyre több olyan ember van, aki a technológiája miatt, vagy az ügyessége miatt, vagy létrehozott valamit, és azért került oda. És egy olyan nagyot alkotott, amivel nagyon sok több száz, több ezer embernek a munkáját teszi lehetővé, és a megélhetését.
És személy szerint hogyan látja, milyen ez először meggazdagodni, vagy megtartani azt a vagyont, amit szerzett, és abból tovább építkezni?
Mind a kettő nehezem. Egyszerűen azt maguknak is ajánlom, hogy ez nem azzal kell foglalkozni, tehát ez egy téves dolog, és egyébként ez a televíziónak a bűne. Itt én nem az életem nagy vállalkozó, mert gazdag akartam lenni. Én egyszerűen élveztem azt, amit csinálok. Tehát én mindig is mondtam, hogy kétféle üzletember van. Van a pénzalapú, aki pénzt akar keresni vele, és van az alkotó. Én magamat alkotónak tartom, de tévek igen úgy építettem a brandet meg a márkát, hogy mondtam a könyvelnek, hogy akkor szóljál, hogyha baj van. Tehát azt sem tudtam, a Szent Királynál 5 évig nem tudtam, hogy keresek, vagy vesztek a terméken. Én azt tudtam, hogy hova pozícionálom a terméket, kinek akarom eladni, mennyit akarok eladni, és hogyha a végén kerestem is rajta, az egy jó hír volt. És ezért van az például, hogy vannak festők, akik festenek 500 képet, és eladják 20% haszonnal, soha nem lesznek egy munkácsi mihályok. Tehát aki alkot és létrehoz, és a belsőjéből, és nem azért hoz létre egy képet, hogy ő ruhát vegyen belőle, vagy autót, annak a képe lesz, lehet, hogy nem az életében, de később egy értékes dolog.
És akkor ebből kiindulva, én azt konkrétan tanácsolnám, hogy azért el se kezdjünk valamit, hogy mondjuk, hát csak jó, nyilván nem az, hogy ne kezdjük el, ha pénzt akarunk csak keresni, csak hogy mit tanácsolnám, hogy mondjuk tényleg inkább egy belső motiváció.
Aki indul neki, az menjen el egy nagy céghez dolgozni, egyezzen meg egy fizetésbe, és ott próbáljon meg olyan fejlesztéseket úgy ügyeskedni, de ő önmagában nem alkalmas arra, hogy pénzt keressen. Tehát aki nem alkot, és ez jó, ez a világ, ez egyébként kezd rájönni erre. Aki nem alkotó, az ne hozzon létre nagy vállalatot. Aki pénzt akar keresni, azt tegye máshogy.
Ezt kapcsolatban, tehát hogy ez egy ilyen fő tanulság mondjuk?
Ez nagyon, ez abszolút.
Kiemelni, hogyha egyet kéne kiemelni.
Ez nagyon fontos.
Köszönjük.
Esetleg az információszerzés területéről, hogy szokott-e esetleg olvasni, hogy valami könyv, ami hatással volt önre, vagy amit javasolna azoknak, akik szeretnének fejlődni, akár üzleti, de akár személyes területen?
Sok dolog volt meghatározom, hogy én szakmai, meg szakiratokat olvastam. Én például a 20-as éveimben a nagy amerikai vagy nyugat-európai cégeknek a családjainak az életét, a Gucci család, a Porsche, a Virgin meg a Store-nak a sztoriát, tehát ezeket olvastam. De például a gyerekkoromban meghatározó volt, és ez is már a szakmai elhivatottságomat jelezte, hogy a Genovai fogoly volt például a kedvenc könyvem. Azt tudják, miről szó. Genovában van egy fogoly, és azzal elkezd beszélgetni a fogolytársa, és kiderül, hogy ő a Marco Polo. Ugye, mert Genova már velencei volt, és ezek háborúba álltak mindig egymással, és ott elmesélte az életét, és azt, hogy például, hogy kereskedett Kínával, és hogy hozott lé, hogy ő már a középkorban milyen csatornákon, milyen eszközökkel, például azt is néztem, hogy például hogy hozták be a sejmet, az anyagokat, milyen gabonaféléket, a rist, hogy hozták be Európába, hogy került ide. Tehát én már akkor is ezzel, és ez egy fantasztikus tanulság egyébként. ma már elavultnak számít, de akkor, amikor a kommunizmusban még a Kádár elvtárs mondta meg, hogy mennyi a fizetés, akkor ez egy érdekes dolog volt.
És ehhez kapcsolatban akkor most így a sikerek, meg másfajta módszerek, tehát fontosnak tartja azt is, hogy másokat támogasson, másokat motiváljon, nem tudom, akár a cápák közötti mentorság.
Hát ez a társadalmi szerepállás része, ez nagyon fontosnak tartom. Nagyon örülök és nagyon hálás vagyok az RTL klubnak, hogy lehetővé tette azt, hogy nagy plénium előtt visszaadjak abból a magyar embereknek, amit tőlük kaptam. Tehát, és itt nem csak a pénzre gondolok, hanem a szakmai tanácsadásra, vagy abból, hogy elindítsunk fiatalokat az úton. És ez egy fantasztikus dolog, ez a műsor, ami ezt lehetővé teszi, hogy diákok, vállalkozók, rávilágítsuk arra, hogy valamit rosszul csinál, hibásan gondol, vagy egy fiatal, hogy tudva. Ugye nincs. Tehát van megy valaki a bankba, akkor a bankár az elmondja, hogy tudja elvenni a házát, meg a kocsiját fedezetnek, vagy bemegy az adó, tehát sehol nem kap olyan reális felvilágosítást a vállalkozásra vonatkozólag, ami nem valamilyen célból, vagy valamilyen haszonszerzési dologból jönne létre. Tehát ez egy olyan, ez a cápák között, amivel olyan információkhoz tud mindenki jutni, és ugye a kulacstól a kombány szerelésig minden van itt ebben a cápák műsorban, tehát mindenki tud azonosulni a sajátjával, és ez egy nagyon klassz dolognak tartom. És visszatérve a 100 leggazdagabbra, nagyon fontos az, hogy az egy erős lista legyen, mert minél több magyar nagyvállalat van, vagy magyar multivállalat van Magyarországon, hogy azok a társadalmi szerepvállásokat, a fiatal sportolókat, a kórházakat, az óvodák, iskoláknak a támogatását, azt Magyarországon fogják elkölteni. Tehát, hogyha itt egy nagy multicég itt hiába hoz létre gyárat, meg teremt munkahelyet, az akkor is a társadalmi szerepvállalási részének a nagy részét külföldön fogja a saját országába, a saját ifjúságára elküldeni. Tehát ez, hogy Magyarországon nagyvállalatok legyenek, az ország felelőssége, és ezek a vezető vállalatok fogják fejleszteni. Tehát fogják önöknek is, mert hogyha önök úgy látnák, hogy hát csak nyugat-európai cégek vannak, aminek tanuljak. De hogyha látják azt, hogy Magyarországon milyen cégek vannak, milyen vállalatok, meg milyen magyar emberek vannak, akik magyarul el tudják mondani, hogy mit lehet elérni, mit lehet csinálni ebbe az országba, akkor látják önök is, hogy érdemes tanulni, és érdemes vállalkozni és élni ebbe az országba.
Igen, köszönjük ezt, szerintem majdnem jó volt egy ilyen záró gondolatnak is. Még egy olyat szoktunk kérdezni azért a végén, hogy személyesen szabad idejét mivel töltő, hogyha van erre ideje a családra, a hobbikra?
Hát nagyon sokat sportolok, tehát egy 5 napos sportolok a héten. Hétvégén mindig lovaglok, úgyhogy már 20 éve a barátaimmal. Ilyen tereplovaglás, ez ilyen 20 és 100 kilométer között. Ezt minden vasárnap megtesszük, amikor ezt tudjuk, de teniszezek, küzdősportolok továbbra is, ugye héten 2-3-szor. Úgyhogy sokat próbálok sportolni. A szombat vasárnapot az nekem nálam már ilyen 15 éves becsípődés, hogy az a szabad idő. Tehát azt nem töltöm el munkával. Tehát, hogyha amit nem tudok elintézni hétfőtől péntekig, azzal nem foglalkozok. Úgyhogy én szombat vasárnap nem akarok semmivel foglalkozni. Csak azon kívül, hogy nézem az erdőt vagy a faleveleket, úgyhogy úgy tud az ember feltöltődni. És éppen ezért is van az, hogy én például úgy megyek nyaralni, hogy elmegyek egy hétre, akkor hétfőn lefekszek egy napozó ágyra, és vasárnap felkelek. Úgyhogy nézem a tengert, és nekem az a pihenés, hogy nem akarok már akciózni, meg élményeket szerezni egy nyaralás alkalmával.
Igen, hát van elég a munkában is.
Igen.
Jó, hát köszönjük szépen, akkor jó, hallom, akkor nagyon ilyen természetközeli kapcsolódást.
Hát abszolút.
Szeret, abszolút.
A tengert szeretem, imádom meg az erdőket, vizet, úgy mondjam. Vizet, de a tenger az egy különleges dolog a számomra.
Köszönjük szépen még egyszer, hogy elfogadott a felkérésünket, és hogy fogadott itt minket. A le is zárnánk mai interjút, köszönjük még egyszer, hogy itt volt.
Köszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy eljut a fiatalokhoz az üzenet, amit próbáltam átadni.
Igyekszünk, azzal leszünk minden erőnkkel.
Köszönöm.
Ez volt a Magyar Sikersztori Podcast.